a Klub Rádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. A külügyminisztérium holnap reagál a köztársasági elnök romániai látogatásával kapcsolatban. Solyom László eredetileg repülőgéppel utazott volna Erdélybe a március 15-i ünnepségekre, ám a gépe nem kapott leszállási engedélyt a hatóságoktól. A külügyminiszter szerint ez barátságtalan lépés volt. Göncz Kinga arról is beszélt, hogy információi szerint csak a szokásos gyorsított ellenőrzésen esett át a magyar-román határon szombat délelőtt az Erdélybe tartó elnöki autókonvoj. A minisztérium vezetése a bukaresti magyar nagykövet bevonásával értékelte a kialakult helyzetet, a hivatalos álláspontot tartalmazó jegyzéket eljuttatják a román félnek. Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke határozott fellépésre szólította fel a magyar külügyminisztériumot. Dávid Ibolya szerint megérte kockáztatni az MDF parlamenti frakcióját azzal, hogy Bokros Lajost jelölték az ország tehetetlen vezetése helyett válságkezelő miniszternek, valamint az MDF európai parlamenti listájának élére. Dávid Ibolya szerint Gyurcsány Ferenc nem alkalmas válságkezelésre, és azzal, hogy az ellenzéki pártok az MDF konstruktív bizalmatlanság indítványát nem támogatták, létrejött a Gyurcsány Ferenc kormányzását védő olajág koalíció. Idén több mint 100 milliárd forint jut foglalkoztatási programokra, amely 100-120 ezer munkahely megőrzését teszi lehetővé, jelentették be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány jelenleg 7 milliárdos munkahely megőrző támogatási kerete, a jövő hónap elején várhatóan 8 milliárdosra bővül. A régiós munkahelyi központoknál rendelkezésre álló mintegy 10 milliárd forint pedig 2-3 héten belül további 20 milliárddal egészül ki. Szintén a jövő hónapban indul a Társadalmi Megújulás Operatív Program összességében 30 milliárd forintos kerettel. Több mint 160 parkolóautót rongáltak meg ismeretlenek Nyíregyházán tegnapra viradóra. Az autókban jelentős károk keletkeztek. A nyíregyházi rendőrkapitányság külön nyomozó csoportot hozott létre a tettesek kézrekerítésére. Végül az időjárásról. Változóan napos, enyhe marad az idő, számottevő eső továbbra is csak a Tiszán túlon várható. Élénk északi szélben 11 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő két napban még nem várható változás, majd csütörtöktől lehűlés jön, akár havazással, hajnalonként fagyokkal. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szakképzési rendszer átalakításához uniós források elnyeréséért pályázott a fővárosi önkormányzat. Nemrég írták alá azokat a szerződéseket, amelyek 3 fővárosi szakképző központ számára nyújtanak lehetőséget nagyszabású infrastruktúra fejlesztésére. A telefonnál pedig velünk tart Horváth Csaba, a főpolgármester helyettes. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen profilú ez a 3 intézmény, vagyis milyen szakmát oktatnak a 3 iskolában?
Műszaki, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató, de a korábbi pályázatok az egészségügyet, a gépjárműipart ugyanúgy érintették, tehát egy meglehetősen széles körű intézményrendszer nyert már támogatást, amely egy része infrastruktúrát épít, tehát magukat az épületeket, illetve a kiszolgáló tevékenységeket fejleszti. A pályázatok másik része pedig olyan berendezéseknek a beszerzését jelenti önerő nélküli pályázatokkal, amely az adott legkorszerűbb technológiát biztosítja az oktatási intézmény, az iskolák számára. Összességében mintegy 8,4 milliárdból, közel 9 milliárd forintból újulnak meg ezek az intézmények, és ez is a társadalmi operatív programon keresztül nyernek támogatást, tehát egy viszonylag széles körű fejlesztésről van szó, és pont abban a körben, amely azt mondom, hogy a világgazdasági válság következtében érintett, tehát a munkaerőpiac a foglalkoztatásnak adhat egy új lendületet, hiszen a munkaerőpiac napi igényei és minőségi elvárásai szerint tudja képzéseket folytatni.
Ha már ezt említi, a munkaerőpiac napi igényeit, akkor figyeltek-e arra is, hogy olyan szakmát tanító intézmények kapjanak több pénzt, amelyeknél a szakmunkásokból már most is hiány van?
Természetesen például kiemelt volt, hiszen már évekkel ezelőtt is problémát jelentett megfelelő egészségügyi szakembereket találni, például ápoló, szakápolói hiány van az egészségügyi intézményekben, tehát évekkel korábban elhatároztuk, hogy ezen változtatni szeretnénk idén. Egy ösztöndíj programmal is kiegészül az iskola korszerűsítési programunk, és hát próbáljuk, nyilvánvalóan a válság átírja az eddigi elképzeléseinket, hiszen mi két és fél évvel ezelőtt kezdtük el ezt a folyamatot, akkor egy összesen 12 fő úgymond térségi integrált szakképző központnak a koncepcióját dolgoztuk ki, amelynek közel a fele megvalósult, a másik fele pedig 2010-2011-re fog befejeződni, nagyrészt Európai Uniós forrásokból. Itt egy jogszabályi lehetőség és kötelezettség is segíti ezt a munkát, hiszen vannak regionális fejlesztési tanácsok, illetve a munkaerőpiac gazdái által létrehozott tanácsok, amelyekben a munkaadó és a munkavállalói oldal egyaránt képviselteti magát, és megpróbálják korrekt közép és rövid távú előrejelzésekkel segíteni a képzési rendszer. Tehát, hogy egy év múlva, két év múlva, három év múlva, öt év múlva mennyi és milyen típusú szakembere van szükség. De persze ez akkor tökéletes ez a munka, ha nem csak általában történik a képzések kijelölése, tehát nem csak egyszerűen egy szakipari szakember dolgozón ki, ad ki az iskola, hanem konkrét vállalatokkal kerülnek már kapcsolatba, tehát a munkaadói oldal konkrét szereplőivel, és kötnek lehetőleg tanulmányi szerződést. Jelenleg is több tízezer ilyen tanulmányi szerződésre rendelkezünk, ami megkönnyíti, hogy a pályakezdő fiatalok utána ne pályakezdő munkanélkülieké váljanak, hanem pályakezdő fiatal szakemberekként elismert munkatársai legyenek ezeknek a vállalatoknak.
A gazdasági válságot említette ön is. Ezt a helyzetet nehezíti, vagy esetleg adott esetben könnyíti is az, hogy most nehéz gazdasági helyzetbe kerültek a vállalatok? Tehát, hogy mondjuk adott esetben tényleg a szakoktató intézményekből vadásznak?
Természetesen nehezíti, hiszen egyfajta munkaerő piaci többlet is keletkezett, bár a közép-magyarországi régióban, tehát Budapest és Pest megye vonatkozásában korábban is munkaerőhiány volt, és még jelenleg is munkaerőhiány van strukturális értelemben. Ugyanakkor jó képzett szakemberekből a munkaerőpiac továbbra is felvesz viszonylag nagy mennyiségeket. Csak ami problémát jelent a válsággal összefüggésben, hogy sokkal gyorsabbak lettek a folyamatok, ezáltal sokkal gyorsabban kell reagálni azokra a változásokra, amelyeket a munkaerőpiac diktál, és nyilván egy képzési rendszernek van egy bizonyos átfutási ideje, tehát ha akarnánk, sem tudnánk egy év alatt megfelelő mennyiségű, mondjuk hegesztőipari szakembert kibocsátni az iskolákból, mert a képzés ennél hosszabb távú.
Igen, hát ilyen szempontból nehéz a helyzet. Egyébként hány tanuló végez majd ebben a három iskolában?
Hát a három iskolában közel, hát ha csak a végzős évfolyamokat nézzük, akkor kb. 1500-2000 diák végez. De a szakképző központokban nem egy-egy iskola tanulói kapnak helyet, hanem egy-egy tiszkhez mintegy 5-6 szakiskola tartozik, tehát a legfelső évfolyamaik, a befejező évfolyamaik tartoznak ide. Tehát adott esetben 2-3 ezres végzős létszámmal is kalkuláltunk, az egészségügyi tiszk az egyik legnagyobb ilyenünk. Tehát a három iskolában közel 3000, de a teljes intézményrendszerben, amelyben közel 100 000 tanuló vesz részt a képzésben, szakképzésben, nagyjából az egyharmada az, amelyeket, illetve inkább az egynegyede, amit évente egynegyede, egyötöde a különböző mesterképzésekkel kombinálva, amelyeket évente kibocsájt a rendszer, tehát egy olyan 10-15-20 000 munkavállalót tud biztosítani a munkaerőpiac számára.
És hát reméljük, hogy meg is találjuk a helyüket. Ugye fontos szempont volt a pályázat elbírálására az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, sőt munkához juttatása is. Ezt hogyan biztosítják az iskolák, illetve az önkormányzat? Ellenőrzi ezt?
Természetesen, hát ez a pedagógia, az adott intézmények, iskolák pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapott, és ellenőrizhető módon kerül ez beépítése. Tehát az esélyegyenlőség itt természetesen nem csak azt jelenti, hogy ezeknek az intézményeknek akadálymentesnek kell lenni, ez a legegyszerűbb értelmezése, hanem szociális és oktatási esélyegyenlőséget a lehető legnagyobb mélységben, hogy mindenki azonos mértékben bármilyen szociális helyzetből hozzájusson ahhoz a piacképes, versenyképes tudáshoz, amivel a munkaerőpiacon boldogulni tud.
A főváros szakképző programja ugye 2010-ig szól. Milyen tervek vannak még a tarsajukban?
Hát a legerősebb tervünk, hogy létrehozzuk a 12 szakképző központ köré szerveződő iskolarendszerünket, iskolahálózatunkat, amelynek az a lényege, hogy a központokban az a csúcs technológia, csúcs szaktudás minden évben frissítve megteremtjük, hogy, és ez a, ezek a szakképző intézmények szolgálják ki az iskolákat, tehát a legfelsőbb évfolyamoknak a képzése itt történik. Ezekben a szakképző központokból kell kialakítani azokat a munkaerőpiaci együttműködéseket, kapcsolatokat, amely garantálják egyrészt a foglalkoztatást, a foglalkoztatás bővülését és az elhelyezkedést. És amely a foglalkoztató iparral való együttműködés, tehát a munkaadókkal való együttműködés egy sokkal naprakészebb, piacképesebb tudást eredményez, hiszen a munkaerőpiac napi igényei szerint történik meg a befejező képzés, és ez alapján számítunk és bizakodunk, azt mondom, hogy nem csak optimizmusra hivatkozva, hanem a szakmai háttérre, hogy ha a munkaerőpiac igényei szerint folynak a képzési programok, akkor ez alapján joggal számíthatunk arra, hogy a munkaerőpiac magasabb anyagi és erkölcsi megbecsülést biztosít a szakemberek számára, hiszen az elmúlt években nagyon sok keserű tapasztalat érte a fiatalokat, akik elvégeztek egy iskolát, megszereztek egy szakmát, és amelyet a munkaerőpiac nem ismert el. Ezt a hiányosságot, ezt az ellentmondást kívántuk és kívánjuk feloldani, hogy a munkaerőpiac elvárásai, igényei, tehát a munkavállaló és a munkaadói oldalak érdekek összehangolására helyezzük a főhangsúlyt, és ezt kívánjuk a következő években is. Tehát mi azt szeretnénk, hogy a közel 100 000 diákunk mindegyike tudja majd, hogy melyik munkaadó milyen munkahelyen fogja őt foglalkoztatni, amikor kilép az iskola kapuján. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb célt nem tűzhetünk ki magunk elé.
Azt gondolom, hogy hosszú távú cél lehet még ugye a szakképzés presztízsének a visszaállítása vagy erősítése, mert hogy az elmúlt években azért nagyon-nagyon sokat romlott ezen a téren a helyzet. Ön szerint a közeljövőben mennyire lehet majd akár már érezhető változásról beszámolni ezen a téren?
Talán nem emeltem, vagy hangsúlyoztam ki eléggé, hiszen pont ez volt a változásoknak, a folyamatoknak a lényege, hogy azt a fajta naprakészséget, azt a fajta presztízst, amit csak a munkaerőpiac tud biztosítani, tehát ha jól fizető és erkölcsileg is megbecsült állásokat kapnak a szakképző intézményben végzettetnek a szakmával rendelkezők, és ez versenyképes, akár a felsőfokú végzettséggel, a diplomával, magasabb fokú diplomával szemben, akkor nyilván a társadalmi presztízse is nő.
Igen, hát ez egy kulcskérdés.
Ez így van. A másik, ami viszont a mai fiatalokra és a mai diákokra ró többletterhet, és természetesen egyfajta felelősséget a munkaadókra is, hogy a szaktudás megszerzése, ez csak egy pillanatnyi állapot, egy pillanat felvétel. Ahhoz, hogy az a szaktudás az hosszú távon értékes maradhasson, ahhoz az élethosszig tartó tanulás folyamatát komolyan véve egy olyan programot kell életünk során végigkövetnünk, amelyben újra és újra megszerezzük a piac által nyújtott legkorszerűbb szakmai ismereteket, hiszen ez alapján vagyunk mi az adott szakterületnek az elismert szakemberei. Hogyha ma megszerzünk egy diplomát, akkor az nyilvánvalóan 5 év múlva, 10 év múlva már nem érvényes olyan mértékben, mint amikor megszerzi azt a diák. És azért fontos, hogy rendszeresen visszatérjünk az iskolapadba, és ezek a szakképző intézmények alkalmasok arra, hogy a felnőtt képzésben aktívabb szerepet vállaljanak, a munkaerőpiacsal együttműködve, és teremtsük meg azt a munkaerőpiac folyamatosan rendelkezzen azzal a rugalmas és a legmagasabb szaktudást magába foglaló ismeretanyaggal, ami a munkavállaló számára, az egyén számára folyamatosan biztosítja a boldogulást és az elhelyezkedést, és a megmérettetést és az elfogadottságot a munkaerőpiac szereplőivel.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, illetve a tájékoztatást.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra. Az elmúlt percekben Horváth Csaba főpolgármester helyettessel beszélgettem, rövid szünet után folytatjuk.
Klubrádió. A társaskodó.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A 60-as évek elején Magyarországon éltek olyan fiatalok, akik a diktatúrával szembeni ellenállásnak és tiltakozásnak egy sajátos formáját választották. Indián törzset alapítottak, mokkaszint húztak és kivonultak a hétköznapokból. Tiszta törvényekre vágytak. Róluk szól a Radnóti Színházban látható Apacsok című darab, amelynek rendezője Török Ferenc, írója pedig Bereményi Géza. Ő lesz a Dobszerda következő vendége, szerda este 9-től 10-ig. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Reklám.
Swing, swing, swing.
Tell me quick, hey, love a kick.
Minden idők legemlékezetesebb swing felvételei a legnagyobb mai sztárok előadásában.
It don't mean a thing.
Swing, swing, swing. 20 fantasztikus swinggal egy CD-n már a boltokban. Támogatja a testi műsor.
Másodszor kerül sor a port.hu Bringa Expo-ra, mely egy kimondottan a kerékpárokra és a kerékpáros életmódra fókuszáló kiállítás, családi programokkal vegyítve. Több mint 100 márka termékei lesznek megtekinthetőek 6000 négyzetméteren, március 27-e és 29-e között a Budapesti Vasút Történeti Parkban. További info a www.bringaexpo.eu címen található.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A vállalati társadalmi felelősségvállalás az utóbbi időben lett divatos fogalom. A családbarát vagy az egészséges munkahely, sőt a legjobb munkahely minősítést azonban már az elmúlt években is több cég megkapta. A Kurt Levin Alapítvány kicsit más szempontból vizsgálta a munkaadói felelősséget. Hamarosan kiderül, hogy hogyan. A telefonnál ugyanis Ligeti György, az alapítvány elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlök mindenkit, lehet, hogy nem lesz nagy élvezet hallgatni engem, lebetegedtem egy picit azért.
Hát akkor már most jobbulást kívánok. Köszönöm önnek, szépen. De egyébként én úgy érzem, hogy azért fogjuk hallani, hogyha időnként kölgnie, krákognia kell, akkor tegye. Akkor én viszont kérdezném, addig az alapítvány kutatása a munkavállalók szempontjából vizsgálta ugye a vállalatok működését, pontosan mire voltak kíváncsiak?
Igen, hát amit mi elkészítettünk, az egy mérőrendszer, egy olyan indikátorrendszer, ami a munkavállalóknak a jólétét, a motiváltságát, legelsősorban pedig a méltóságát és annak a megőrzését méri és teszi összehasonlíthatóvá. És tette ezt a Kurt Levin Alapítvány úgy, hogy úgynevezett kvantitatív, tehát mérhető számokban kifejező fő adatokkal dolgoztunk, ezek kvalitatív adatokkal, tehát on-job megfigyelésekkel, azaz megnézzük, hogy hogyan mennek a hétköznapok a munkahelyen, illetve interjú keretében. Mindjárt mondom, hogy mi ennek a célja.
Igen. Vizsgálták ugye a legtipikusabb konfliktusokat, amelyek a munkaadók és a munkavállalók között előfordulhatnak. Ez kifejezetten érdekelheti a hallgatóinkat. Melyek ezek?
Igen. A mi megközelítésünk az az, hogy a munkahely az korántsem csak az a tevékenység, ami ott zajlik, hanem ugye emberek által létrehozott konstrukció, hatalmi viszonyokkal, információkkal, információ hiányjal, kommunikációval, dupla fedelű kommunikációval, stb. Ennek az a köze a társadalmi felelősségvállaláshoz, hogy nyilvánvalóan egy vállalatnak hatékonyabb a működése, hogyha munkavállalókat jól érzik magukat, ha embernek tudják érezni magukat. Tehát, hogyha egy munkahely humánus, ugye ablakon bedobott pénzről beszélünk, akkor, hogyha a munkavállaló emberi méltósága megvan őrizve, szép magyar mondatot alkottam, ez a Kurt Levin Alapítvány kutatásának a legfőbb üzenete.
Egyébként ez a sok konfliktus, a konfliktusok jellege függ a munkahely jellegétől, típusától is?
Igen, ez a másik, erre még nem válaszoltam, a konfliktusok. A konfliktusok általában abból a struktúrából és abból a munkakultúrából, éppen a munkakultúra hiányából adódnak. ami ugye a hétköznapokat át meg átszövi. És nagyon fontos följön a figyelmét akár a hallgatóknak, akár válti döntéshozóknak, hogy nem a konfliktussal magával van baj, hanem azzal, hogy azokat hogyan kezeljük. Sőt, az ütközés, a nézetek ütközése, a vita, az mindig előre visz, az mindig innovációhoz vezethet, hogyha az ellenvéleménynek is módja van artikulálódni, megszólalni, az nem baj. Konfliktusból akkor van baj, hogyha egyrészt hatalmi szóval felülről elfolytjuk. A vezető azt mondja, hogy csönd és nincs vita, és nincs más alternatíva, csak amit én kínálok, avagy, és ezt mi Kelet-Európában nagyon jól tudjuk és ismerjük, akkor a legnagyobb baj, hogyha a konfliktus a szőnyeg alá söpörjük. Tehát úgy teszünk, mintha nem lenne baj, mintha nem lett volna abból feszültség, hogy kevés munkaeszköz áll a rendelkezésünkre, mintha nem lenne abból semmiféle feszültség, hogy nem az volt megbeszélve, hogy én este hét után is bent maradok, mint mondjuk munkavállaló. Ezeket szerintem mindenki ismeri. Ha nincsenek kiátszva és kiélelve a konfliktusok, azok az igazi bajok.
Hát bízunk benne, hogy az üzenete eljut a vállalati döntéshozókhoz is. Én úgy tudom, hogy ők is szokták hallgatni a Klubrádiót, illetve a műsorunkat. De beszéljünk még a kutatásról. Ugye ezt a válság előtt, illetve a válság kezdetén végezték.
Nagyon örülök, hogy a válság szó előkerült.
Igen.
Folytassa csak.
Érezhető volt-e már akkor a feszültség, amikor a kutatást elvégezték?
Igen, szóval egyrészt ugye Magyarországon az átmeneti társadalomban, ugye 20 év telt a rendszerváltás óta, még mindig nem történtek meg azok a változások, sem a gazdaságban, így a társadalmi struktúrában, sem pedig a fejekben, ami nélkülözhetetlen lenne ahhoz, hogy emberarcú, egy élhető kapitalizmus jöjjön létre. Ugye a probléma az, hogy az állam óriási erőforrást és pénzt szív el, és aztán nagyon rossz színvonalon osztja tovább, akár segélyek, akár iskola, közoktatás vagy egészségügy formájában. Most megjelenik Magyarországon a válság, és természetesen ugye azt mondják a cégek, hogy most akkor ők megszorítanak és összehúzzák a nadrág szíjet. Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalatnál amit a Kurtlein alapítvány ismer, nagyon régen meg kellett volna szorítani a nadrág szíjat, csak okosan. Tehát nem biztos, hogy a marketing költséget kéne kidobni, hiszen marketing nélkül például nincsen piac, és nem tudom eladni a termékeim. Vagy nem biztos, hogy az emberek fűnyíró jellegű kirúgdosásával tudok valamit tudok spórolni, csak aztán hosszú távon nem marad munkaerőm, aki a profitot megtermeli. Az a kérdés, hogy észre csinálják. Tehát a vezetők, a döntéshozók vajon rendelkeznek-e stratégiára általában a vállalatok életére vonatkozóan, tudják-e azt, hogy időről időre válság nevű élethelyzetek bizony a kapitalizmus történetében előkerülnek. És ez egy egész más szemlélet, mint a riadtan rohangálni az irodában, és azt mondani, hogy úristen, válságban 20%-kal megcsapant a kereslet a szolgáltatásaink iránt. Még egy mondat, de kérem, hogy inkább szakítson félbe, hogyha nagyon hosszan mondom, mondhatok még egy mondatot?
Mondja nyugodtan.
Hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindez az egész mennyire méltó és humánus környezetben zajlik. Tehát, hogyha most tényleg válság van, és nem csak arról van szó, hogy a rosszul szervezett üzleti szervezetek bizony tönkre mennek, hanem való válságban, akkor nem mindegy, hogy mi emberek milyen emberi minőséget produkálunk, és ez az egész történet hogyan zajlik.
Ezzel maximálisan egyetértek. Tervezik-e, hogy megismétlik a kutatást most már a válságra koncentrálva?
Folyamatosan zajlik a kutatás, és szerencsére most az alapítványunknak a saját, a Kurtlein alapítványunk a saját szervezeti világát is végig kell gondolni, mert egyre több megrendelésünk van. Részben nagyvállalatoktól, most már ők keresnek minket, hogy csináljunk belső tükröt, belső átvilágítást. Mondjuk meg, hogy mi a gond a szervezeti kultúrán belül. Továbbá a közép és kis vállalkozások is felkeresnek minket ezzel, hogyan tudják részben hatékonyabbá tenni a munkahelyet, részben pedig igenis emberibbé és humánusabbá. Azt gondolom, hogy egyre több olyan vezető van, aki nem pusztán csak számokban látja világot, hanem tudja, hogy akkor tud jó számokat hozni, hiszen ha dolgozunk, mindannyian pénzért dolgozunk, én is, ön is, a rádió hallgató is. Ezt a pénzt ezt milyen módon, mennyi bérel, verítékkel, ki nem dolgozott konfliktusokkal termeli meg.
Ugye a humánusabb működést említette, Ebben a kérdésben felmerül a belső kommunikáció szerepe fontossága. Egy nemzetközi kutatóintézet közép-európai közelmúltban végzett felmérése szerint az alkalmazottak mindössze 6%-a tájékozott a recesszió hatásairól, illetve a menedzsment továbbra is alábecsüli a már említett belső kommunikáció szerepét. Az önök felmérése mit mutatott ezen a téren?
Nagyon hasonló. Nem tudom, hogy kik csinálták, és nem tudom, minek alapján van a 6%, de mondjuk azt, hogy ez igaz. Tehát arról van szó, hogy általában a Közép- és Kelet-Európában, dolgoztam például 2 éven kezdve a Bécsi Egyetemen, és az ottani hallgatóim is hasonló eredményekre jutottak, amikor interjúztak, hogy azért Ausztria is Közép- és Kelet-Európa nagyon sok szempontból. Arról van szó, hogy általában a kommunikáció csillag jellegű, azaz a főnöktől indul, és oda érkezik be. Általában a vállalatok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy kifelé mit és hogyan mondanak, mint arra, hogy befelé mit kommunikálnak. Na, akkor mondok egy kézenfekvő példát. Van olyan magyarországi cég, ami több 10 millió forint adomány oszt mondjuk szegény gyerekeknek az év során. Ez ugyebár, ha értelmesen eltöltve rendben van. Ám azonban, ha emögött nincs egy munkavállalói támogatottság, nincs elmagyarázva, hogy ez miért jó a vállalat reputációjának, miért jó azért, mert nyilván nyomorban a mi üzleti sikerünk sem lesz olyan édes. Ha nincs emögött a munkavállalók meg a széles felsorakozása, akkor kizárólag ellenkezést, undort, visszatetszést fog kiváltani a dolog, és akkor nagyon nagy károkat
hozzá. Igen, hát ez visszahat az üzleti eredményességre, hatékonyságra.
Ami az üzleti szervezetben folyik, az mind-mind visszahat az üzleti eredményre, ha akarjuk, ha nem, ha szándékolt, ha nem.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és jobbulást kívánunk akkor önnek. Viszont hallásra. Ligeti Györggyel, a Kurt Levin Alapítvány elnökével beszélgettem, mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. A Társadalmi Párbeszéd műsorával legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától várjuk önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Burger Lajos és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Klubrádió, a szabad frekvencia. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Vési János. Közlekedési hírek.
Jól járható az M0-as autóút mindkét irányban, bár erős forgalomra kell készülni. Az állami autópálya ügyelettől tudjuk, hogy dolgoznak az M3-ason a 133-as kilométernél a Nyíregyháza felé vezető oldalon, és a 170-es kilométernél is a belső sávon dolgoznak, úgyhogy mindkét helyen csak a külső sávot használhatják. A fővárosban a Dózsa-György út jól járható mindkét irányban, információink szerint könnyű átjutni a Hősök terén is. Nincs fennakadás az Árpád hídon sem, a Pacsirta mező utcában is jó a tempó, és a Nyugati téren is egyből át lehet jutni.
Következnek a Klubrádió hírei.
4 óra. Holnap reagál a külügyminisztérium a köztársaság elnök romániai látogatásával kapcsolatban. Dávid Ibolya szerint megérte kockáztatni az MDF parlamenti frakcióját azzal, hogy Bokros Lajost jelölték a párt európai listájára, valamint válságkezelő miniszterelnöknek. Várhatóan nem vonja vissza az Unió az N0-ás körgyűrű keleti szektorára adott támogatást, amiatt, hogy a fővárosi bíróság hatályon kívül helyezte az egyik szakasz környezetvédelmi engedélyét. Változóan napos, enyhe marad az idő, számottevő eső csak a Tiszán túlon lehet. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. A külügyminisztérium holnap reagál a köztársasági elnök romániai látogatásával kapcsolatban. Sólyom László eredetileg repülőgéppel utazott volna Erdélybe a március 15-i ünnepségekre, ám gépe nem kapott leszállási engedélyt a hatóságoktól. A magyar külügyminiszter szerint ez barátságtalan lépés volt. Göncz Kinga arról is beszélt, hogy információi szerint csak a szokásos gyorsított ellenőrzésen esett át a határon szombaton délelőtt az Erdélybe tartó elnöki autókonvoj. A minisztérium vezetése a bukaresti magyar nagykövet bevonásával értékelte a kialakult helyzetet, a hivatalos álláspontot tartalmazó jegyzéket eljuttatják a román félnek is. Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke, határozott fellépésre szólította fel a külügyminisztert.
Felháborító provokációnak